Erős vára, mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön e énekes könyvünkből a 284-es számú éneket énekeljük. 284-es éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az Eki énekeskönyv 103-as énekét énekeljük liturgiai énekként. 103-as ének az Eki énekeskönyvből. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Amen. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik néktek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk, légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, ébresz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltunkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Tesszalonika beliek írott második levélének első fejezete a harmadik verstől a tizedikig a következőképpen. Isten igéjét tehát a második Tesszalonika levélből olvasom, az első fejezet harmadik versétől. Így szól Isten igéje. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint az méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyet szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötröiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akik gyötrettek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban vendégek szálltak meg itt nálunk. Nyugat-Magyarországról jöttek, Szombathely Győr térségéből, Kis Péter testvérem vezetésével. Hallgassák meg a testvérek most az ő bemutatkozásukat, gyertek ki. Tegnap az ifjúsági napon ők szolgáltak itt egy színdarabban közöttünk, és most is szeretnének néhány szóval bemutatkozni. Gyertek fel ide.
Kedves testvérek, egy énekkel szeretnénk köszönteni benneteket. A 95-ös énekar énekeskönyvben dicséri áldja szüntelen Jézus a szívem ajkam. Tudja, nyugodtan énekelje velünk. Kedves testvérek, csak néhány keresetlen szóval szeretnélek benneteket köszönteni. Kis Péter vagyok, Szombathelyről jöttem, Györfi családdal hosszú, évtizedes testvéri kapcsolat köt össze bennünket, és különösen az, hogy mind a két család, családfői, feleség, gyerekek, úgy látom, a enyémeknél is, nálatok is, hogy az Úrért ég a szívünk, hogy azt, amit tőle kaptunk, lelki és testi és mindenféle ajándékot, elsősorban az üdvösség ajándékát, ezt ne rejtsük véka alá, hanem mondjuk el másoknak, adjuk tovább, és tegyünk bizonyságot a mi megváltó Úrunkról. A szombathelyi kis közösségnek az üdvözletét és köszöntését is hozom nálunk. A mi otthonunkban van egy evangélikus kis közösség, délutánonként vagyunk együtt az ige körül vasárnap, délelőttönként pedig veletek vagyunk együtt, ünnepeljük az Isten igéjének az ünnepét, reggelente hallgatjuk együtt az Isten tiszteletet, úgyhogy a gyerekek csicsergése is behallatszik az interneten keresztül, és ez jó látni, hogy egy élő közösségbe kapcsolódhatunk be, és így mintegy kapcsolódunk hozzátok, szívünk szerint és szívünkben együtt hordozzuk a ti szolgálatotokat, és tudom azt, hogy némelyek pedig imádkoznak ott a mi missziós munkánkért. Úgyhogy ezt szerettem volna csak röviden elmondani, és most átadom a fiataloknak a szót egy rövid bizonyságtételre.
Én kis Naomi vagyok, az Elektronnak a lánya, és hát nem tudom, hogy mennyire tud róla a gyülekezet, de mi tegnap délután készültünk egy darabbal, amit előadtunk így az ifjúság körében. Így voltak körülbelül 30-an, akik meghallgattak, megnéztek minket, és kicsit erről az amatőr szintesületről szeretnék beszélni, hogyha így nevezhetem magunkat így. Ez az egész még Biatorbágyon alakult, egy ilyen családos héten voltunk együtt, és ott volt egy lehetőség, hogy csütörtökön este előadhatott mindenki valamit, amit szeretett volna. És hát nagyon mi összedolgoztunk, és elkezdtünk gondolkozni, és csodálatos volt az Úr munkáját látni, ahogyan időről időre formálta a darabot, és formált minket is, meg gondolatainkat. És végül csütörtökön egy olyan darabot tudtunk eladni, ami nagyon tetszett mindenkinek, az egész közönségnek, és hát így felmerült a gondolat, hogy lehetne, hogy esetleg eljövünk ide, előadjuk itt a fiatalok között, így Máté vetette fel, és hát nem kis akadályokba ütközött amúgy ez az egész, hogy ide eljöjjünk, mert azt tudni kell rólunk, hogy így hatan, négy helyről jöttünk. A Szombathely, Győr, Tatabánya, Budapest, mindenki máshol van, máshol tanul, máshol dolgozik, és így elég nehéz volt a próbákat összeegyeztetni, de az Úr ezeket is elrendezte, mert volt lehetőségünk két napot erre rászállni, ami nagyon jó volt, hogy így együtt dolgoztunk, és közben azt is kimunkálta bennünk, hogy az egészet ne csak egy szórakozásként tudjuk megélni, hanem tényleg az Úr szolgálataként. Ugyanis a darab egy bizonyságtételről szól, arról, hogy egy lány, egy fiatal lázadó lány hogyan változik meg egy út során, korszakokat utazik át, és megtér ez alatt az utazás alatt. Majd bizonyságot is tesz erről, a döntéséről. Aztán volt még egy egészen apró probléma, hogy igazából a főszereplő lány így most műtették múlt héten, és úgy tűnt, hogy el fog tudni jönni, mert hogy fel fog épülni, de így kedden kiderült, hogy nem lesz képes arra, hogy eljöjjön, mert nagyon fájt a háta. Úgyhogy ez egy kicsit így hát törést okozott ebben az egész színdarabra való készülésben, de nagyon biztató igéket kaptunk. Pont aznap volt ez az igaz útmutatóban az Ézsaiás könyvéből, az 55. fejezetből. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És ez az ige megnyugtatott engemet legalábbis, abban meg a többieket is, hogy igenis feladatunk van, el kell ide jönnünk, hogyha másért nem is, azért, hogy egy újabb tapasztalatot nyerünk, és itt tényleg a szolgálatban tudjunk erősödni. És végül is hihetetlen, hogy pénteken jöttünk ide, elég későn értünk ide Nyírtelekre, és nem tudtunk már aznap este semmit próbálni, előtte megint nem volt alkalmunk rá, de szombaton délelőtt így az egész kialakult egy teljesen új felosztásban. De azt tudom mondani, hogy tényleg örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy bizonságot tudtunk tenni a fiataloknak, és mint ahogy itt az Ézsaiás könyve is írja, hogy mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi, magukat a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, és mi is reméljük, és imádkozunk azért, hogy ez az apró szolgálatunk, az áldott legyen azoknak az életében, akik ezt megnézhették, hogy csak azért nem, hogy látják, hogy mi mennyire lelkesen igyekszünk Isten útjai járni, ami persze nem mindig megy. További áldott szolgálatot kívánok, és amúgy Máté fog egy pár szót még mondani a tegnapi előadásról.
Hát nem csak az előadásról, hanem az egész estéről. Először is köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönjük a színdarabot, a szolgálatot. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy tényleg tegnap egy jó közösségbe lehettünk, aminek az egyik fő momentuma volt ez a színdarab, és utána nagyon örültem annak, hogy fiatalokat láthattam, és láthattam azt, hogy egy közösség kezd formálódni, érlelődni, és szerintem a közösségi játékok is nagyon jól sikerültek. És hát azt tudni kell, hogy ez a folyamat, ez egy hosszabb távú folyamat, tehát több ilyen alkalom lesz még a jövőben, és nagyon remélem, hogy ez alkalmat adhat arra, hogy egy új fiatal mag megerősödhessen és beépülhessen a gyülekezetbe. Úgyhogy nagyon hálás voltam a tegnapi estéért, nagyon hálás voltam a fiatalokért, és ezúttal mondanám azt, hogy a jövő héten lesz ennek folytatása, Katánál lehet erről majd érdeklődni, meg biztosan ki lesznek rakva iratok, meg az interneten is van lesz. Úgyhogy jövő héten, szombaton ugyanígy lesz egy folytatása ennek a programsorozatnak, és még egyszer köszönjük a szolgálatot.
A jövő szombaton is jöttök?
Vagy? Nem.
Köszönjük szépen a bemutatkozást, meg természetesen a tegnapi szolgálatotokat is. A mai istentiszteletünket folytassuk a 295-ös számú eléneklésével.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 24. fejezetében, az első verstől a 14. a következőképpen. Isten igény tehát Máté evangéliumában olvasom a 24. fejezet első versétől. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amik le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek, a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémjetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, az ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az emberiség történelme alatt nagyon sokszor volt világvége hangulat az emberiség között. Sokszor gondolták azt, hogy íme most már vége van a világnak. Az első századoktól kezdve napjainkig, hisz már tudjuk, hogy Montanus azt mondta, hogy eljött a világ vége, és fehérruhába öltözve kimentek a hegyre, és várták az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. És tudjuk napjainkban is, hogy nagyon sok ilyen világvége hangulat volt, hisz mondták, hogy a 2000 az egy olyan óriási fordulat, az ezredéváltás, hogy biztos eljön valami világvége szerűség, és akkor voltak felekezetek, szekták, akik ezt meg is hirdették keresztének, de természetesen még ebbe belekeveredik a nem keresztény gondolkodású embereknek a világvége hangulat keltése is. Ezt tudjuk a mai naptár, meg a nulladik, vagy zéró térbe való érkezés, meg minden, amivel itt próbálják borzolni az ember idegeit. Ezek mind arról beszélnek, hogy a világ vége meg fog érkezni, ijeszgetik egymást az emberek. Na most hogyan reagál erre a keresztény ember? Vagy megretten is azt mondja, hogy húha, valóban visszajön az Úr, és akkor mi lesz velem, bűneim, hogy állnak megtérésem, újjászületésem, az Istennek való engedelmességem, vagy kétségbe esik, vagy pedig azzal a bizonyossággal megy, hogy az Úré vagyok, és jöhet bármi, hirdethet bárki bármit, lehet az a mai naptár, lehet az a Biblia szerinti világvége, a lényeg az, hogy én az Istennel rendezett állapotban legyek. Tehát abban a mai világban azt lehet látni, hogy nagy az űr a fejekben, és sajnos nagy az űr a szívekben is. Ugyanis hát nem babra megy a játék. Nem babra megy a játék, élet-halál kérdés áll előttünk. Amikor arról beszélünk, hogy a világnak vége lesz, akkor alapvetően mindenki arra gondol, hogy az egzisztenciám megszűnik. Még vannak gyerekeim, még unokáim, még terveim vannak, van vagyonom, mi lesz ezzel, hogy élem én ezt, tehát stb. Mi lesz akkor, amikor megérkezik a világ vége. És az emberek nagy zűrzavarban vannak, mert nem értik meg, nem látják át, mi is az valójában. És éppen ezért, mert nagy az űrzavar, mert nagy a kíváncsiság, nagy az érdeklődés, felfokozott az érdeklődés, ezért sokan üzletet is csinálnak belőle, és elkészülnek filmek, elkészülnek különböző kiadványok, amelyeket az emberek szétszakolják, megvásárolják, és persze sokan meggazdagodnak abból, hogy az embereket bolondították. Jézus erre figyelmezteti alapvetően a tanítványait. Annak okán, amit egyébként a felolvasott ige szakaszunk előtt látunk a Szentírásban, annak okán, hogy Jeruzsálem, az Istennek a népe, Istennek a városa nem vette észre a meglátogatásának az idejét. Tudnék, Jézus beszél Jeruzsálemhez, Isten városához, ott, ahol az Isten népe él, ott, ahol az Úr és az ő népe együtt találkozik, együtt létezik, Jézus beszél arról, hogy mikor Isten elküldte az ő követét, nem vették észre annak a megérkezését. Várták a messiást, várták a Krisztust, és amikor megérkezik, nem vették észre a meglátogatások idejét. És nem vették észre ezt a meglátogatás idejét, ezért vége van. És a tanítványok még ott, amikor Jézus körül sündörögnek, olyan megdöbbentő látni, hogy milyen vadasságra hívják fel Jézusnak a figyelmét, elkezdik neki mutogatni a templomnak az épületeit. Nézve, milyen szép és milyen nagy a mi templom, kolmian Istent imádjuk. Amikor Jézus arról beszél, hogy mint a kotlós a csibéit próbáltalak benneteket összehívni, az Isten folyamatosan hívogat benneteket, küld messiást felétek, hogy a megváltás megérkezzen, és ti nem veszitek észre. Kotlós kotyog, a csibék meg szanaszét vannak, és nem, tehát tényleg elkezditek mutogatni a templomot neked. Micsoda értetlenség ez, mennyire nem értik meg Jézus Krisztusnak az érkezését, Jézusnak a lényegét, a tanítványok sem alapvetően. Tehát az Isten szeretné biztonságos helyre, mint a kotlós a csibait, Izrael népét összegyűjteni, számtalanszor megtette ezt profétákon keresztül, a küldöttein, királyokon keresztül próbálta összegyűjteni, egybetartani, Isten áldás alatt tartani a népet, de ezt nem vették észre, és nem tapasztalhatták meg. De hát Izrael népe messze esik tőlünk, ez a kor, amiről beszélünk, messze esik tőlünk, de Isten most nekünk szeretné mondani azt, hogy Isten meglátogatott téged. Vajon észrevetted-e te a meglátogatásod idejét? Észrevetted azt, hogy Isten be akar lépni az életedbe, és össze szeretne téged hívni, mint ahogy a kotlós hívja a csibét arra a biztonságos helyre, ahol egyedül biztonságban érezheted magad, az Isten közelében, az Atya közelségében. Isten számtalanszor hív ma is téged, egyrészt az első találkozásról, egyrészt arra, hogy a megtérés valóság legyen az életedből, amiről Péter testvérem beszélt, hogy olyan jó azt látni, meg tudni, hogy a gyermekeinknek a szívében az ott megérlelődött. Különböző helyzetekben, különböző életkörülmények között, és nem az ő érdemük. De hogy egyszer megtörténhetett az életükben, Isten belenyúlt, megszólította. Megalázó pillanat az, amikor az ember szembesül azzal, hogy Isten milyen tiszta, milyen hatalmas, az én életem meg milyen mocskos. Még akkor is, hogyha egyébként egy tisztességes életet élő polgárként folytattam az életemet eddig. Megalázó. Nem egyszerű dolog kimondani az életemre azt, hogy kár és szemét. Mindennel együtt. Minden értékével együtt. Amit úgy gondoltam addig, hogy érték. Meg egyébként lehet, hogy sokan úgy is gondolják, hogy érték. De én tudom, hogy az Krisztusért szemét. Mert nem azt fog megtartani. Mert nem az az életemnek a lényege. Isten sokszor hív bennünket életünk során. Először erre az első találkozásra, amit így nevezünk, hogy megtérés, metanoia, értelem megújulása, megfordulás, hazatérés, nagyon sokféle képpen, nagyon sokféle szóval tudjuk ezt illetni, egyet jelent, az életem Isten nélkül folyt, és aztán találkozok Istennel, és utána pedig Istennel együtt folyik az életem. Ez a megtérés. De ezen túl egyébként az Isten hív bennünket a megtérés után a mindennapi találkozásra. Isten minden reggel, amikor fölnyitja a szemünket arra az új napra, hív a vele való találkozásra. Luther azt mondta, mindennapi megtérés. Hogy ne keverjük össze a megtérés szót, én azt mondom, mindennapi új odaszállás. Hogy újra odaszállni az ember az életét Krisztusnak. A Szentírás szerint lehet azt mondani, hogy minden nap megölöm az óemberi természetet. Az emberi természetet újra fölfüggesztem a keresztpára. Isten erre hív bennünket. Téged is ma hív a vele való találkozásra. Vajon meghallottad-e életedben valamikor egyszer az Úr hívó szavát, hogy gyere, szeretnék veled négy szem közt beszélni, találkozni. Szeretnélek világosságba állítani téged. Előhozni a sötétségből. Másik kép, kinyitni az életed ajtaját, hogy a benne lévő sötétségből világosság legyen. Konfirmandusokkal most veszük az első bibliai verseket, hogy az Isten azt mondta, legyen világosság, és az ő szavára így a sötétségből világosság. Az Istennek nem kellett sokat dolgozni rajta, az ő szava, teremtő szó. Ő a világosságot megteremti, ő az új életet megteremti az életedben. Isten tehát hív, mint ahogy az Izrael népét is hívta, a vele való találkozásra, hogy megtér, hogy az életed újjáteremtődhessen, újjászülethess. Hív az Úr téged arra, hogy naponta újra odaszánd magad, és naponta meg tud feszíteni az óemberedet, az óemberi természetedet. És ezek elmaradnának, ha ezek elmaradnak, Izrael életében, ha elmarad a vele való találkozás,
a meglátogatásnak a felismerése, akkor azt mondja, hogy hiába van itt ez a hatalmas templom, hiába van itt ez a rengeteg épület, hiába van ez a biztosra megépített fal, kő kövön nem marad. Most tessenek elképzelni. Az a büszke tanítványi sereg, aki mutatja a templomot, hogy nézd meg, Jézus, ez a mi templomunk. Látod, milyen szilárdra van megépítve? Milyen hatalmas templom ez itt, amiben állunk. És Jézus azt mondja, ez nem tart meg téged, de még magát sem. Még az épület sem fog megmaradni. Kőkövön nem marad. Mi tudjuk már, évezredekkel később, mi tudjuk már, hogy ez tényleg valóság lett, hogy kőkövön nem maradt. Az a hatalmas nagy templom, az már nem létezik. Egy-egy fala itt-ott, ott. De már ez a templom nem létezik. Mert azt mondta Jézus, hogy nem vettétek észre meglátogatásotok idejét, és ezért kőkövön nem marad. Jézusnak ez a botránkoztató jövendőlése megdöbbentette a tanítványságot. Azt mondta, hogy a ti büszkeségetek, az semmivé lesz. Az, amire ti alapoztátok a hiteteket, vagy a bizalmatokat, az semmivé lesz. Mert nem ez tart meg benneteket, hanem csak az én kegyelmem. Olyan jó látni, hogy Jézus Krisztus ezeket a tanítványokat aztán leülteti maga mellé. Vagy olvassuk az igében, az olajfák kegyén ült, és oda mentek hozzá a tanítványok. Amikor ezt a sokkot átélték, ezt a sokhatást átélték, hogy a bizalmuk, a reménységük, az ő fix helyük, ahol az Istennel lehet találkozni, az áldozat folyik, az Istennel való megbékélés folyik, az ott semmivé válik, kőkövön nem fog maradni. Isten szerette volna Jézus Krisztuson keresztül felébreszteni Izrael népét. Lásd meg, hogy mi a te jövőd. Lásd meg, hogy mi tart meg téged. Lásd meg, hogy mi az, amit elmulasztottál. Én hívlak téged erre a mindennapi találkozásra. Isten szeretne bennünket felhasználni az ő szolgálatában, mint eszközt. Ez a színjátszó csoport, amiről Naomi beszélt az imént, nem önmagáért jó, meg érdemes, hogy legyen, hanem azért érdemes, hogyha Krisztus vissza tudja tükrözni. A templom is, ez az épület is. Egyébként, amikor reggel olvastam az igét, az jutott eszembe, megérkeztek Mátéék a vendégekkel, akkor Máté végigmutatta a templomot, és Naomi mondta, hogy büszkékedik Máté a templomával a lányok előtt. Persze lehet valami szép, meg jó, meg praktikus, de ha nem tükrözi vissza az Isten dicsőség, de nem azért van, hogy az Isten dicsősége nagyjá legyen, akkor hiába valóság az. De ha visszatükrözi, de ha tényleg Isten kiábrázolódhat annak az épületnek a használatával, kiábrázolódhat az ember életével, kiábrázolódhat a fiataloknak a szolgálatával, amit tegnap is a fiataljaink előtt előadtak, vagy kiábrázolódhat egyáltalán a hétköznapi életünkkel, Isten arca, az ő dicsősége, ha kiábrázolódhat ő maga, akkor van értelme. Így lehet áldott egy ember élet az Isten szolgálatában. Így lehet áldott az Isten előtt, vagy Isten kezében egy épület, egy tárgy az Isten szolgálatában. De azt tudjuk, hogy ez csak teremtmény. Ez csak készítmény, emberi kezek alkotása. Ez nem maga az Isten. Nem ő érdemli. Nem az ember érdemli, vagy nem a tárgy, nem az épület érdemli meg a dicsőítést, hanem a mögötte levő Isten, aki ezt tudja használni. Most tehát a tanítványok valamit megéreztek ennek a súlyából, és talán föl akartak készülni, vagy talán szerettek volna tisztában látni az eljövendő időszak tekintetében, és ezért elkezdtek érdeklődni, és oda mentek Jézushoz, hogy hívja föl a figyelmét a tanítványseregnek arra, hogy mire figyeljenek, mi az, ami lényeges az elkövetkező időben, hogyan ismerik föl az utolsó időnek az elérkezését, amikor majd kőkövön nem marad. És akkor Jézus azt mondta neki, hogy, és érdekes látni ezt, hogy Jézus nem azt mondta, hogy figyeljetek erre, majd így történik, úgy történik, amúgy történik, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, mert lesznek majd megtévesztők. Lesznek, akik meg akarnak téveszteni benneteket. Lesznek hamis proféták. Lesznek, akik félre akarnak vezetni benneteket. Olyan megdöbbentő látni, hogy Jézus már előre tudta, hogy micsoda üzleten az emberek gondolkodásában, hogy másikat megtévesszük. Hogy olyan helyzetbe hozzuk, hogy talán manipulálható legyen, talán el lehet tőle venni valamit, vagy fizetésre lehet bíztatni, ki tudja. És azt mondja, hogy vigyázzatok, mert lesznek hamis proféták, lesznek megtévesztők, azok, akik egyébként a meglévő jelekre hivatkozva, meglévő eseményekre hivatkozva a világ végét próbálják meghirdetni közöttetek. Tehát jönnek megtévesztők, ezek között vannak alapvetően rossz szándékúak, akik tényleg ki akarják csalni valamiért az embernek, vagy tönkre akarják tenni az életét, de vannak egyébként naívak, vannak együgyűek, akik úgy gondolják, hogy azért, mert most háborúk vannak, meg földrengések vannak, akkor itt a világ vége. Valaki, egy biztonsági szakértő mondta ezt egy nyilatkozatában, hogy legalább 60 éve nem volt olyan nap, hogy háború ne lett volna valahol a földön. De meg lesz kírozom, hogy még az előtt sem volt olyan nap, hogy ne lett volna háború. Háborúskodás mindig volt a Földön. Mindig háborúztak az emberek. Aztán milyen mértékű volt, világháború volt, vagy helyi villongás, ez részletkérdés. Nemzet ellen, ország ellen támad. De ez még nem jelenti azt, hogy akkor már megjött a világ vége. Jézus is azt mondja, ez egyféle jel, arra néz, hogy elindult az utolsó időszak. Ez az utolsó vajudásnak az időszak, amikor már a szülésnek a jelei mutatkoznak, amikor elkezd vajudni az asszony testvérek, akik szültek, el tudnák mondani azt, hogy mit jelent, amikor jön az első fájdalom, és az jelző, hogy na, akkor megindul valami. És aztán az elkezd sűrűsödni, míg nem aztán megtörténik a születés. De ez a vajudás van, akinek nagyon hosszú. Van, aki napokig vajudik, van, aki pedig épp hogy elkezdés, már meg is született a gyerek. Jézus tehát egy képet hoz elénk, hogy a vajudáshoz hasonló lesz a világ végének az eljövetele, és vannak jó szándékú, érdeklődő kutatók, akik próbálják kisilabizálni, na, hogyha itt áll már a vajudásnak az ideje, akkor mikorra várható a születésnek az alkalma. Egyik kedves lelkésztestvérünk külföldről volt itt nálunk, és nagyon határozottan mondta, hogy nincs sok idő. Utolsó pillanatokban vagyunk. És bennem az volt, hogy persze, igazad van, utolsó időkben vagyunk 2000 éve Jézus születése után, de hát honnan tudnád te, vagy hát honnan tudnám én? Lehet, hogy tényleg az utolsó pillanatban, tehát nem fogunk innen fölállni, mert itt lesz a világ vége. Jézus visszajön, és mint ahogy a villámlás az ég egyik félétől a másikig látszik, jön és vége lesz, nem tudjuk. De lehet, hogy még itt a legkisebb gyerek, még Karsa is, vagy lehet, hogy Rozi a legkisebb, hogy Rozi is unokákat fog meglátni, és még akkor sem jön vissza Jézus Krisztus. Egy biztos, úgy kell élnünk, hogy akár a következő pillanatban, és akár életünk még évtizedeken keresztül tartani fog, úgy éljünk, hogy Jézus Krisztus bármikor visszaérkezne, készen találjon bennünket. Tehát vannak rossz szándékok, akik gazemberek, akik alapvetően manipulálni szeretnék az embereket, és valamit ki akarnak csikarni az emberekből, és vannak jó szándékú kutatók, akik vélnek valamit, vagy úgy gondolják, hogy, és szeretnének fölkészíteni bennünket, embereket. Ezek mind valóban fontos dolgok, mert a jelek azok tényleg rémisztőek, hisz ha azt nézzük, hogy milyen békétlenségek vannak, és milyen feszültségek vannak ebben a világban, és hogy tönkrement a világ az erkölcs tekintetében, azt kell mondanunk, hogy ez tényleg nem maradhat fenn sokáig. Ha így működik, akkor ennek vége lesz záros határidőn belül. De hál' Istennek nem nálunk van az idő, azt egyedül az Atya tudja, még a Fiú sem tudja, és nála egy nap ezer esztendő, meg egy nap, mert ez jól el van rejtve előlünk. Úgyhogy nehogy ki tudjuk ezt silabizálni, mert egyébként azt hiszem, hogyha 100%-ig tudnánk, hogy 3 napunk van, az alatt a 3 nap alatt azért megőrülnénk. 3 nap áll a rendelkezésünkre arra, hogy most akkor Isten vissza fog jönni, és akkor meg fog ítélni bennünket. Én azt hiszem, hogy nagy zűrzavar lenne közöttünk. Mindenki kapkodna, és a vérmérséklete, hite, reménysége szerint elkezdene cselekedni badalságokat. Nem tudjuk az időt. De egy biztos, és nagyon jó ezt látni, a Szentírás erre figyelmeztet bennünket, hogy a gazda azokat a szolgákat jutalmazza meg, akiket a visszajövetelekor munkában találjon. Nem azokat jutalmazza meg, akik azt mondják, na megmondtam, hogy most fog jönni, hanem azokat fogja megjutalmazni, akik dolgoznak. Tehát, ahogy Luther Márta mondta, hogy tudom, hogy hónap jön a világvége, akkor fogok egy fát, Némelyek szerint diófát, ami későre fordult, későn fordult előre, mások szerint almafát, ami akkor is egy-két év vagy három, amit előre fordult, de elültetem. Tehát hosszú távú tervet készítek, és úgy élem az életemet, hogy ez még évekig fog tartani. Ha még tudom is, hogy holnap érkezik meg. Mert az Úr azokat a szolgákat jutalmazza meg, akik a visszaérkezésekor szolgálatban vannak, és éppen ezt mutatja az az igaz 13. vers, ami azt mondja, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Lesznek nagy nyomorúságuk, lesznek szenvedések, üldözések, megölnek benneteket, és ezt egyébként a keresztények az első századokban már tapasztalhatták is, hisz olyan keresztény üldözés volt, hogy olyan minden ismétlődött meg a világban. Már mondhatták volna azt, hogy na, akkor itt van a világ vége, mert íme üldöznek bennünket, íme megölnek bennünket, íme háborúsággal, de mégsem jött el a világ vége, még mindig tart. De üldöznek titeket, megölnek benneteket. De itt van ez a 13. vers, amelyben Jézus arra figyelmezteti a tanítványokat, és Szentíráson keresztül bennünket is. Aki mindvégig kitart, aki nem adja föl, aki naponként odaszállja újra az életét Istennek, aki naponta felveszi a napnak a gondját és örömét, aki naponta keresi az Isten akaratát és cselekszi azt, az üdvözül. Aki mindvégig kitart. Olyan jó ezt olvasni itt a 13. versben. Nagy nyomorúság, szenvedés, mindenféle galiba, amely az ember életét elérheti, de Jézus azt mondja, aki mindvégig kitart, akinek az életének az alapja Jézus Krisztus, akinek az életének az alapja a megváltás, a kegyelem, az örök élet, az üdvözülni fog. És ez nem rendül meg. Olyan jó ezt látni a 13. versben, olyan jó, hogy Isten ide tette ezt, tudta, hogy szükségünk van rá, mert tudta, hogy a visszaérkezése a számunkra érdekes és fontos dolog, és arra szeretnénk készülni. És azt mondja, legyél szolgálatban, tedd azt, amit én mondok neked, cselekedd az én akaratomat, és akkor minden rendben lesz. Lehet, hogy megölnek, lehet, hogy háborúság lesz, lehet, hogy éhen fogsz halni, de hogyha bennem maradsz, akkor nem lesz semmi baj. És erre lehet életet alapozni. És akik itt közöttünk idősebbek, már átéltek olyan időt, hogy nem volt mit enni, mert üres volt a fazék, mert elvitték a németek, vagy elvitték az oroszok, vagy jöttek a románok, vagy mit tudom, hogy kik jártak errefelé, és nem volt mit enni. És úgy kellett összeszedni a tarlónak kukoricát, és főzni belőle valami olyasmit, amiből ki lehetett bírni másnapig. Éhénység, nehézség volt. De az Isten megtartja az övéit. De az Isten tovább lendíti az övéit. És aki kitart mindvégig, annak üdvösséget ad. És ebben a mindvégig kitartásban kéznél van a segítség, mert hisz azt mondja a 14. vers folytatásaként, Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek is akkor jön el a vég. Tehát az evangélium nem fog megszűnni. Az evangélium mindig szólni fog az emberek bíztatására és erősítésére. Úgy tudsz kitartani mindvégig, hogy az evangélium ott van az életedben. Az evangélium érkezik hozzád. Az evangélium az örömhír, az naponta meglátogat téged. És hogyha ezt az örömhírt nem veszed, ezt az örömhírt elhagyod, akkor nem tudsz kitartani. Mert nincs, ami megerősítsen téged. Isten igéje élő és ható, az az ember szívében, életében működik. És amikor a legnehezebb, legnyomorúságosabb helyzetben van is, új erőt ad, új lendületet ad. Amikor az ember kétségbe esik és azt mondja, hogy nincs értelme, meg már nincs erő, akkor az Isten hoz egy újat, egy új kezdést. Mert az ő igéje, az ő jelenléte erősíti meg az ember fegyelül. És jöhet szenvedés, jöhet üldöztetés, az evangélium hirdetése megmarad, és az Úr segítsége az utolsó napig ott marad az övéivel, mert ő megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. El fog jönni a világ vége, el fog jönni az utolsó nap, de az Isten azt ígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Akkor meg mitől félnénk? Ha az Isten velem, ki lehet ellenem? Ha az Isten igéje, Isten jelenléte velem van, akkor bármi lehet az életemben. Semmi sem fog megtörni, semmi sem fog eltántorítani. Isten tehát erre biztat, mindvégig tarts ki, de ahhoz az szükséges, hogy a vele való találkozás egyszer megtörténjen. az a megtérés, az a hozzáfordulás, az az újjászületés valóság legyen az életedben, és az az első teljes életfordulás után legyen meg a mindennapi újra odaszállás, amikor az életed oda teszed Isten kezébe, használd Uram a te dicsőségedre. Hadd ábrázolódjék ki az életemen a te dicsőséged. Amen. Csendesen imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te ezt a világot csodálatosnak teremtetted. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban az emberek megváltását is kimunkáltad. Áldott legyen a neved, Urunk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki által lehet nekünk életünk. Köszönjük, Urunk, hogy benne és vele van nekünk reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy te bíztatsz bennünket és megerősítesz a mindvégig való kitartásra. Köszönjük, Urunk, hogy az üdvösségünket te műveled. Áldott legyen a neved, Urunk, azért, hogy ott és akkor adsz hitet, amikor az neked tetszik. És köszönjük, Urunk, hogy azt a részt adtad nekünk ebben, hogy mi igent mondhassunk a te hívásodra, a te megkeresésedre. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy földi életünk során minden kísértés meg kívánság közepette is tudhatjuk, hogy a te jelenléted megtart bennünket. Jöhetnek háborúk, jöhetnek szenvedések, üldöztetések, éhességek, még jöhetnek gyilkosaink is. Tudjuk, hogy a te erődbe, a te kezedbe való kapaszkodásunkkal elérjük azt a mennyei elhívást, amelyre fiatban az Úr Jézus Krisztusban bennünket hívtál. Áldassék a neved, Urunk, hogy senkit sem hagysz magára, senkit sem hagysz egyedül, mindenkit meglátogatsz és hívsz. Így köszönjük, Urunk, ezt a mai hívogatásodat is. Amen. Kérdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Kérdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünkön egy kisgyermeket megkeresztelünk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban kisgyermek életét is és a családjának az életét is. Jövő szombaton, tehát ezen a héten szombaton, Eke csendes nap lesz Budapesten, a Sarepta otthonban, tehát november 24-én Eke csendes napra megyünk. Búzás István lesz a sofőr, őt lehet keresni, hogyha valaki szeretne még az Eke csendes napra jönni. Illetve ezen a szombaton lesz egy ifjúsági program is, ahogy Máté már hirdette. Kata, néhány szót mondasz róla, vagy?
Amerikai estet.
Igen. Tehát ez egy amerikai est lesz. 17 órától, 24-én 17 órától, amelyre szeretettel várják a 12-től 30 éves korosztályig, vagy még a fölött is, hogyha ha tudnak jönni. Tehát biztosság a testvérek, a családban lévők, lévő fiatalokat, illetve a szomszédban lévőket is szeretettel hívjuk és várjuk őket. Pilis Csabán ifjúsági hétvége lesz, junior hétvége november 30-tól december 2-ig, senior pedig december 7-től 9-ig. Pilis Csabán lesz neked a feltek, Mátéhoz lehet jelentkezni, akik szeretnének ezekre a hétvégékre menni. Információért is, meg ha valaki jelentkezni szeretne, akkor e tekintetben is. December 8-án lesz a gyülekezetünk adventi csendes napja, amely mindig advent elején szokott megrendezésre kerülni. Most ennek a csendes napnak része lesz az a családi összefogás segítő programsorozat is, amely havonta egy-egy szombaton, illetve vasárnap folyik a gyülekezetben. Tehát 8-án délután Pálenyi Feri bácsinak lesz egy előadása, 9-én vasárnap pedig megint, de a délelőtti istentiszteleten is. Az, akik szeretnének készülni, kérem, hogy hordozzák imádságban ezt az alkalmat, hívogassanak is rá. 10 órától 16 óráig tartjuk itt a templomunkba, és természetesen, ahogy az előbb mondtam, Pálenyi Feri bácsi 9-én vasárnap folytatja az előadását, amely alapvetően mindig a párkapcsolatot, a férj, feleség, házasság, gyermeknevelés, kommunikáció témakörben folyik, tekintettel arra, hogy az ördög ezt szeretné szétrombolni a világban, hogy a legkisebb közösség, a család, a szétzilálódjon, és ne lehessen továbbadni azokat az életmodelleket, amelyeket az Isten szeretne rajtunk keresztül a világnak megmutatni, amikor is a férj és a feleség békességben neveli a gyermekeit, és a férj és a feleség gondoskodik a gyermekek fejlődéséről, lelki-testi fejlődéséről, és nem magára figyel csupán, hanem egyféle Isten dicsőségére és önfeláldozással a gyermekek életét segíti. Ezt szeretné az ördög szétrombolni, hogy mindenki csak magával foglalkozzon. Ne akarjon senki se családot, ne törődjön a gyerekekkel, ne akarjon házassági kötelékben élni, hanem szabadon élni az életét. Isten pedig szeretne bennünket így összehozni, kis család, gyülekezet, egyház közösség, tudjunk egymásról. És valóban így jó azt látni, hogy Kis Péter testvérem elmondta itt, hogy itt van ez a két kis mikrofon, meg a fiúk ott fönt vannak ilyen elektromos kegyerékkel, és Szombathelyen tudják hallgatni Péterék, amikor összejönnek egy-egy kisebb közösségben az internet előtt, és hallják azt, hogy mi történik itt. Reménység szerint nem sokára talán képet is tudunk majd közvetíteni, hogyha minden jól megy, de jó azt is tudni, hogy nem csak Péterék, hanem még Németországban Vörös Eszterék is. Lehet, hogy itt vagy, Eszter, szia, vonalban. Eszterék, vagy bocsánat, nem Eszter, hanem... De Eszter jó van, egy közös uzsonyítás. Igen, tehát Eszterék is hallgatják, meg Magyarországon is még több helyen. Néha rácsatlakoznak többen, máskor kevesebben. Nem is azért van ez egyébként, hogy magunkat mutogassuk, hanem hogyha valaki Isten kegyelmében szeretne osztozni velünk, akkor szívesen veszünk, látjuk. Tehát így is lehet gondolni Szombathely felé, Kispéterék felé, az ott épülők is közösség, gyülekezet, hadd épülhetne, növekedhetne az ő kegyelmében, és hadd tölthetnénk be ott a feladatokat, szolgálatukat a maguk helyén. Tehát Szombathely felé, a Kis Péter szolgálata felé, családja felé imádságot lehet mindig küldeni. Természetesen azok, akik itt fönt vannak ezen az imádság levélen, imádság sorban, kérték, hogy az Úr előtt hordozzuk az életüket, ne feledkezzünk meg róluk ezen a héten sem. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkel örökké. Amen. Keresztelőre készülve ekénekes könyvünk 171-es számú énekét énekeljük. Kata? Jó. Köszönjük. Azt akartam mondani. Tehát a 171-es számú éneket énekeljük a keresztelőre készülve, és várjuk, hogy a keresztelőre is megérkezzen.
Békesség néktek, feltámadott Úrunknak, ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor most azzal a szándékkal léptetek gyülekezetünkbe, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesít. Nyugodtan mert apámon. Így van. Itt most keresztelen vagyunk, ez most nem a nevelésnek a hely, az majd ott fog történni. Tehát hallgassuk meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegyek. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. És fölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva Ézsaiás könyvében találjuk annak 54. fejezetében, a 10. versben a következőképpen. Fennállva hallgassunk meg a gyülekezet Isten igényét. Ide is felállhat a gondolja. Tehát így szól Isten igéje Ézsaiás könyvéből. A hegyek megmozdulnak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom nem mozdul el tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Így szól az Úr, aki könyörül rajtad. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvéből egy rövid igeszakasz hangzott most el. Kicsit csatlakozik egyébként az igehirdetési alapigéhez is, mert itt arról beszél Isten igéje, hogy a hegyek megmozdulnak, a hegyek megmozdulhatnak, és bizony arról van szó, hogy most a világ vége tájékán. Nem baj. Nem baj, hadd mozogjon, legfeljebb utána megyünk, hogyha más nem megy. Tehát kapcsolódva az igehirdetés igéhez, ha megmozdulnak a hegyek, tehát ha a világ vége jön is el, tehát ha bármi is történik, a legelképzelhetetlenebb dolgok történnek meg körülöttünk, akkor is Isten azt mondja, hogy az én békességem szövetsége nem rendül meg. És valóban szükségünk van, főleg olyankor, amikor izeg mozog körülöttünk a világ, és minden bizonytalan, amikor halljuk a híreket, hogy az IMF, meg az Európai Bizottság, meg a ki tudja, kicsoda, hogyan, s miként viszonyul az országunkhoz, és a gazdaságunk hogy fog megállni, és nyilván ez azt jelenti, hogy a zsebünkben mennyi pénz marad, és hogy tudunk megélni. Ezek a bizonytalanságok az életünket megrendítik. De azt mondja Isten, ha még ezek meg is történnének, ha olyan csodák történnek, olyan elképzelhetetlen dolgok történnek meg, hogy a Tokaji hegy megmozdul és idejön, akkor sem szűnik meg az én békességem szövetsége. Bármi történik veletek, én ott vagyok mellettetek, és az én szövetségem megtart benneteket, bármeddig is éltek, és bárhogyan is éltek. Nem távozik el tőletek. Ennek a gyermeknek az élete is a ti kezetekben csodákat élhet át, és bármi megtörténhet az életében, bármilyen nyomorúság is jöhet, tudhatjátok, hogy Isten az ő kegyelmével, jelenlétével titeket szeretne őrizni, és titeket szeretne végigvezetni azon az úton, ami ennek a gyermeknek a nevelése, és ami ennek a gyermeknek a Krisztushoz szeretése. Mert egyrészt Isten odaadta a gyermeket szülőknek, nektek és keresztszülőknek, hogy neveljétek, és bizonyságot tegyetek arról a Krisztusról, aki őt is megváltotta 2000 évvel ezelőtt a bűneiből. És hogy erre rá döbbenjen, ezt megismerje, felismerje, ez rajtatok múlik. Rajtatok, és természetesen a gyülekezeten is, hogy hogyan teszünk mi bizonyságot ennek a legénynek arra nézve, hogy kicsoda Krisztus, és mit tett értünk. Ezért a ti felelősségetek alapja az lehet, ha ti is átmentek azon, amiről az igehirdetésben is szó volt,
hogy az Istennel való találkozást nem odázzátok el, hanem engeditek, hogy Isten a szíveteket megváltoztassa, átformálja, és bizonyságot tudjatok tenni Isten kegyelméről ennek a legénynek is. Mert az ő élete ilyen értelemben a ti kezetekben van. Ti vagytok azok, akikre rábízta az Úr az ő életét. Álljatok meg ebben a szolgálatban az ő segítségével. Ő veletek van minden napon a világ végezetéig, ezt ígéri. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árad rá a szent lelkedet, Urunk, és ébresz benne élő hitet, hogy egyszer valóban meg tudjon állni majd te előtted, és utána abban az új életben ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást minden keresztény hitvallás alapján a hitetekről. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszentegyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével segítitek egy gyermek hívővé növekedését? Vállaljátok-e?
És mi legyen a gyermek neve?
Alex Gábor.
Alex Gábor. Kicsit hagyd meg a fejét. Így jó. Megkeresztelek téged az Atyának, Fiónak, Szentléleknek nevében.
Semmi baj.
Hogy állítani mostantól mindörökké.
Ami mindenható mennyei Atyánk, áldjon meg titeket a gyermek nevelésében, az életetek igazgatásában. Tartson meg titeket abban az erőben, amivel elindított, és abban a hitben, amit ő tud adni egyedül nektek, hogy megélhessétek azt az életet, amit nektek szánt az ő dicsőségére. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, Urunk, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod. Köszönjük azokat a szolgatársakat, szolgáló lelkeket, akik a te akaratodat keresik és cselekszik, akiken te meg tudod mutatni az ábrázatodat, és a világ számára föl tudod lebenteni a fájtlat a titkokról, országot titkairól. Köszönjük, Urunk, hogy ezek a szolgálók a te akaratod cselekvésében járó, a te áldásodban járó emberek itt a gyülekezetünkben, az egyházunkban, szerte a világon. Add meg, Urunk, a velük való közösséget, hogy mint élő kövek épülhessünk lelki templommá. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ezt a gyermeket is, akit most megkereszteltünk, néven szólítottad. Add meg, hogy ez az indulás, amely most az ő feléd való indulásának az első lépése, az beteljesedhessék azzal a megtéréssel, újjászületéssel, amit te ígértél és kérsz, hogy te megadod és várod, hogy válaszoljunk rá. Köszönjük, Urunk, hogy így indulhat ő a életébe, és így indulhatunk mi is a felé való szolgálatban, mint egyének is, és mint gyülekezet is. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van az életünk, te tudod megáldani a házasságunkat, te tudod megáldani a gyermeknevelésünket is, te tudod megelégíteni a szükségben lévőket, te tudsz fedelet adni a hajlék nélkülieknek. Köszönjük, Urunk, hogy benned lehet a reménységünk. És akik rá vannak szorulva, azok felé való szolgálatra bennünket te készíts föl, hogy meg tudjuk állni a helyünket abban a szolgálatban, ami a te dicsőséged megjelenése ebben a világban. Hálás a szívünk, Urunk, hogy fiadban az Úr Jézus Krisztusban ehhez látást és erőt is kaphatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az ő áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk végén énekeljük a 433-as számú éneket, énekeskönyv 433-as számú énekét.
Ő dicséri szüntelen.